Kedves testvérek, ma evangélium két főszereplő szereplője, az Úr Jézus és a sárvány. Már nagy vagy első vasárnapján is ezzel a helyzettel találkoztunk, de ott a sárvány támadt, és az Úr Jézus felvette vele a harcot a pusztában. Miután magasztott szerván, számukra is az egyház úgy határozta meg a nagy vagy lényegét, hogy az egy keresztény hadviselet lelkű gonosz ellenségek ellen. Most az Úr feltárít előttünk ennek az ellenségnek a jelenét, a taktikáját, hogy könnyebben tudjuk ellene küzdeni. Különösen két csoportnak volt fontos ez történelmileg, elsősorban a katekumenek azok, akik mától kezdve részesültek az úgynevezett stratégiumokban, vizsgákban, ezek valójában kézrátétellel végzett áldási és exorcizmusok, amivel aztán fölkészültek a húsvét éjszakai keresztségre, és hát mától kezdve ezek többször hetente is előfordultak. A másik csoport, akikben zajlik ez a küzdelem, azok a vezetők, a nyilvános bűnvállalatok tartók, akik már megmenekültek a gonosz kezéből, hiszen megvárták bűneiket, készülnek a nagy söpörtöki feloldozásra, de most még jobban kell óvakodniuk a visszaeséstől, mert aki visszaesik régi bűneibe, a gonosz lélek visszatér, még nála gonoszabb társánál, és annak az embernek állapota rosszabb lesz az előzőnél, ahogy ezt hallottuk a mai evangéliumban. Az Úr Jézus szerint a gonosz lélek olyan, mint az erős ember, aki fegyverrel őrzi a házát. Más szentírási rész szerint pedig ordító oroszlánként körbejár, keresnék, kik nyeljenek el. A sátánnak az egyetlen öröme a kárön, hogy az Isten által annyira kedvel, annyira szeretett, bátorgatott ember elhárítsa az úrtól, és boldogtalanná tegye. Ha már ő a sátán nem találkozott, hanem vizetlen helyeken bolyog, hiszen elveszítette az üdvösség minden lehetőségét és minden reményét, hát akkor az ember sem üdvözülhessen. A sátán kirítségének a gyümölcse a halál és a kárhozat. Igen, kedves testvérek, ravasz ez az ősi ellenség, hiszen sokkal nagyobb a tapasztalata és az intelligenciája, mint bármely embernek, évezredes tapasztalattal rendelkezik az emberek vélevezetésében, angyali értelemmel és erővel rendelkezik, tehát nagyon nehéz vele szembe szállni. Eszközei a ravasság, a bűn mindig ártatlannak, vagy jónak tünteti fel. Ezért tombolnak a mai világban a legocsmányabb bűnök, parázsálkodás, tisztátalanság, köstlénység, esztelen, drágán beszél, és hát folytatnám, hogy a mai szentlecében is láttunk egy listát ezekről a bűnökről, és ezek mind, hát a szabadság, a nagykorúság, az önmegvalósítás, vágyai, személyiségünk, kiteljesítése, a megváltozott korviszonyok a haladás címszava alatt útnak. Nem kell talán senkinek sem részletezni, hogy ugye micsoda nagy vita és micsoda nagy küzdelem zajlik éppen napjainkban a úgynevezett büszkeség menetének a megnyitása miatt, ahol megint csak hát arról van szó, hogy egy kitűnt is a Szentírás által nagyon erősen elítélt bűn, úgy állítanak fel, mint egy alapvető szabadságjogot, amely tulajdonképpen nem más, mint egy szimpatikus, vidám, örökteljes elmondás. Igen, testvérek, így gondolkozik az, aki nem tudja megkülönböztetni a jót és a rosszat. Aki egyszerűen úgy véli, hogy a dolgok semlegesek, tehát nem lehet és nem is szabad, semmire sem kimondani, hogy ez jó, ez rossz, ez helyes, ez helytelen. De kíváncsi vagyok, hogyha például a bankrablók, vagy a kábítószerkereskedők, vagy a bérgyilkosok csinálnának egy felvonulást, hogy akkor ezt is vajon lehetne így feltüntetni, hogy ez se társadalomra pusztító. Tehát, hogyha valami ilyen, és ez nem csak a bankrablás és a kábítószerkereskedés, hanem valóban olyan erkölcsi bűnök is, amelyek belülről, kívülről kikezdik az embernek a jellemét, a család, a társadalomnak az alapját is, az alapkategóriákat, amelyek nélkülözhetetlen a normális emberi élethez. Hát ezek is társadalom pusztító, közveszélyes dolgok, és ha bár manapság az állam és a kormány ugye világnézetileg semleges, de ez nem azt jelenti, hogy érték vagy erkölcs semleges kell, hogy legyen. Sőt, alapvető feladata, hogy azt védje, azt támogassa, ami erkölcsös, ami jó, ami a társadalomra nézve áldásos és hasznos, sőt, keresztényként azt kell védeni, ami az Isten akarata és törvénye szerinti, és azt kell megakadályozni, ami erkölcstelen, ami pusztító, ami az egész közösségnek kárt okoz, ha nem is azonnal láthatóan, de hosszú távon biztosan. Tehát nyilvánvaló, hogy egy keresztény állam az természetesen betiltaná és szigorúan büntetné mindazt, ami Isten törvényére ellentétes. Egy semleges állam ezt így nem tenni meg, azonban a közelkölcsök és a társadalomnak a közjavát az igenis meg kell, hogy védje. Tehát hiába próbálunk akármilyen nevet adni a bűnnek, akármilyen szép tömbösbe öltöztetni, de hát valójában ez nem változtat a lényegen. A lényeg pedig az, hogy a bűn bűn marad, mi mindegy, hogy minek nevezzük. Tehát ezek miatt sújtja Isten haragja a hitetlenség fiait, mondja Szent Pál apostol, az olyan bűnökre, amelyek már az ő korában is hát közel fogadottak voltak, természetesen számítottak, pedig tudjuk, hogy ezek romlott, döntötték romba a római birodalma, és minden olyan civilizáció, mi köze Istennek Beliához? Senki nem szolgálta a két úrnak. Nem lehet egyszer a világosság és a sötétség országának a maga. Nagyon komolyan át kell gondolnunk, testvérek, ezt a kérdést a nagykönyvben, hiszen a sátánnak vannak belső csatlósai is, ami a mi szívünkben, a mi lelkünkben vannak. A mi rossz hajlamaink, a lustaság, a rossz társaság, imádság elhanyagolása, félelem az emberek gondolódásától, az emberek ítéletétől. Tehát egy csomó olyan dolog van, amit nekünk kell legyőzni saját magunkban ahhoz, hogy a sátán ne találjon kapaszkodót, ne találjon rajtunk olyan alapot, amire ők építhet, amire elültetheti a romlásnak a magamait. A mai evangélium azokban bátorít és biztosít minket, igaz örökértén, hogy Krisztus az erősen. Ő a szabadító. Ő az, aki a kusvéti szentségekben kitakarítja lelkünket, hiszen ő Isten újjával, azaz a Szentlélekkel tűzíti az örököt. Azért jött, hogy lerontsa a sátán műveit, tulajdonképpen már le is győzte a sátán egy legyőzött ellenség, úgyhogy mindenképpen a Krisztussal összefogunk ebben a munkában a tavaszi lelki nagytakarítás és újjászületés munkájában, akkor már is a győztes oldalon vagyunk. Ne engedjük tehát azt, hogy a néma görbök a gyónásban lezárjuk magunkat, amit nem szégyeltünk elkövetni, azt ne szégyeljük megvallani. Mégpedig minél előbb, hogy húsvét napán fölkészülten álljunk oda. A feloldozás után azonban semmiképpen nem szabad elengedni magunkat, azt mondani, hogy most már minden rendben van, most már nem kell aggódni, hiszen a sátán nagyon nehezen engedi el az áldozatait, az egykori birtokait, nagyon kitartó, nagyon rámenős, újra megyünk a visszatérni, pedig két másik törvökkel, akik nála hozhatnak. Vissza akarjuk nyerni az úgynevezett létáját. Ha visszaesünk, sokkal nehezebb lesz újra megtérni. És minél többször visszaesünk, annál nehezebb visszatérni. Annál mélyebb lesz a gödör, amikor aztán kövessük hívünk igazságait és lelkiismeretünk útmutatását. De itt azért zárójelbe egy nagyon fontos óvás kell tennem, hogy a lelkiismeret rengeteg sok ember esetében benne. A világ elborzította, tehát nem a végső fórum, nem a végső mérce, hiszen a lelkiismeret akkor megbízható és akkor jóra vezető, hogyha folyamatosan nevelünk és teljesszük, mégpedig az Isten igényével. Ezért mondja a mai evangélium, boldog, aki Isten igényét hallgatja és meg is tartja. Tehát nem a saját mércén szerint kell neked jónak is igaznak lenni, hanem Isten mércére szerint, és ezért kell testvérek állandóan az Isten mércét szem előtt tartva, hozzáigazítani a lelkiismeretünket. Ezért nem lehet legbölcsös ember, aki nem ismeri a hitnek a tanítását, Krisztus evangéliumát, és aki folyamatosan nem küzd azért, hogy a lelkiismerete e szerint működjön. Igen, testvérek, éppen a héten lesz a szűzanyának a nagy ünnepe, gyümölcsoltó boldogasszony, ezt látjuk, hogy hogyan kell befogadni az Isten igényét, és hogyan kell arra igen mondani. Mária az első legkülségesebb tanítvány, pontosan azért, mert nem a világnak a